Hello, Robi!
Szervusz, Viktor, köszöntöm a hallgatókat!
A mai egészségkód első témája a SYNLAB okos lelete és az abban felelhető összes olyan vizsgálat, ami közelebb hoz bennünket a pajzsmirigyünk által okozott betegségekhez. Talán hamarabb kiderül, talán hamarabb megtudunk olyan dolgokat, amiket máskülönben nem biztos, hogy megtudnánk. Szóval visszatérő vendégünk Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketing igazgatója, akit üdvözlök szeretettel újfent.
Sziasztok!
Hello Tamás, hogy vagy?
Köszönöm, jól. Bár ezt a vizsgálatot még nem csináltattam meg, de remélem ez is egyébként jó híreket hozna.
Azért ne legyenek álmatlan éjszakáid.
Ezért nem lesz.
Beszéljünk arról első körben, hogy a három pajzsmirigy vizsgálathoz bevezette a SYNLAB az okos leletet, és a nulladik lépésként az okos leletről beszélnék még, mert arról bár már volt szó, szerintem felejtünk könnyen. Úgyhogy az okos leletnek a fogalmát azt járjuk körül, és hogy pontosan ez mit is takar.
Jó, az okos lelet igazság szerint egy mesterséges intelligencia alapú kockázatbecslés, aminek a lényege az, hogy egy vérképből meg tudja állapítani a páciens számára, hogy különböző betegségcsoportok közül milyen betegségcsoportra, milyen kockázattal él. Ez most jelen pillanatban úgy működik, hogy nagyjából egy 100 millió anamnesztikus páciens adaton lévő adatbázisban futnak ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok, amikor az emberről készül egy kvázi fénykép, ugye, egy laborlelet, akkor ezt összehasonlítja az adatbázisban megtalálható rengeteg laborértékkel, és mivel ezek anamnesztikus adatok, ezért látszik ugye a pácienseknek az útvonala, hogy bizonyos laborképekből milyen megállapított későbbi problémáik voltak, aztán részt vettek terápiákon, beavatkozásokon, és a nap végén ugye valamilyen probléma folytán aztán exitáltak, eltűntek az élők sorából. És ezzel az óriási adatbázissal hasonlítja össze a vérképet. Ugye ez önmagában az okos lelet, mint fogalom. Ennek ugye van három különböző elérhető termékváltozata, attól függően, hogy az ember melyik csomagban gondolkodik, attól függően tud választani. Itt a legnagyobb csomagban 14 különböző betegségcsoportra kapunk egy kockázatbecslést, ezek között már a daganatos, illetve a ritka betegségek is megtalálhatóak. A kisebbik csoportokban pedig az egyikben 12, a másikban pedig 7 különböző betegségcsoport található meg.
Szóban kap választ a beteg az okos lelettől, vagy milyen módon kapja azt
maga meg? Az okos lelet egy kiértékelés, gyakorlatilag egy interpretációt kap, tehát amikor az ember a vérvételen végez, akkor ugye magát a vérképnek a numerikus értékét, ha lehet így fogalmazni, azt megkapja, az eredményét. A normál megszokott formában ESZT-re is feltölt ésre kerül, és ezután kapja meg magát a kiértékelést egy PDF formátumban, egy külön e-mailben. Azonban, hogyha ugye a legnagyobb csomagról beszélgetünk, és daganatos betegséget észlel, vagy ritka betegséget észlel a kockázatbecslő, akkor egy online konzultáción köteles áttesni a páciens, akkor nem a leletben olvashatóak ezek a rizikófaktorok, hanem ezt egy orvos egyből elmondja az érintettnek, és elkezdi irányítani a megfelelő útvonalra, és így segíti a pácienst a rossz hír feldolgozásában.
Hát épp pont erről akarok kérdezni, a rossz hír feldolgozásáról. Van-e mentális segítség ilyenkor? Tehát mentálhigiénés szakember egy ilyen rossz hírnél? Szerintem az annál rosszabb nincs, amikor egyedül vagy hagyva egy ilyen történettel. Köszönjük szépen a megértését, viszontlátásra következő.
És valójában azt sem mindig tudod, hogy ez mennyire rossz hír, mert a rossz meg a még rosszabb között is
persze,
van.
De az önmagában rossz. Tehát az, hogy meghallgatod, és magadra vagy hagyva egy ilyen sztoriban.
Itt pont azt fognám meg, hogy ugye úgymond nincs magára hagyva, és pont ezért nem is a írásban kapja ezt a kiértékelést, hanem ilyenkor egy szakember felhívja, ő egyébként nem mentálhigiénés szakember, hanem egy olyan szakember, aki a lelet értelmezése során egy terápiás útvonalat fog kijelölni, nem ő maga fogja összerakni a terápiát, hiszen önmagában ugye egy laborvizsgálat, az nem teljes diagnosztikai értékű vizsgálat, az egy belépő szintű diagnosztikai vizsgálat, de az, hogy valamiféle diagnózist felállítsanak a szakorvosok, szakemberek, ahhoz egyéb vizsgálatokra is természetesen szükség van. ez maga, ez a szűrőeszköz, ezt inkább oda kanyarítanám vissza, hogy ez arra jó, hogy akár tünetmentes állapotban is kijelzi, hogy kinek milyen problémája lehet, és ez az erőssége, hogy igen, igazatok van, ez egy rossz hír alapjává, hogyha valakinek daganatos kockázatot találunk, egyébként 5%-a a versenyzőknek sajnos ilyen hírt kap, de abból a szempontból viszont remek hír, hogy nagyon időben kapja ezt az információt, és abból a szempontból is remek hír, hogy kapásból elindulhat az onkológia felé. Tehát, hogyha esetleg tünete lenne, és nem tudja, hogy mi az, és elkezdődne egy ilyen pingpongozás az egészségügyi rendszerben, hogy na vajon honnan ered ez a probléma.
Kapsz három hónapra egy időpontot.
Így van, akkor ezt az egészet lerövidíted, és van egy ilyen fast track-ed, vagy egy gyors sávod, amivel kapásból mész az onkológiára.
Van egyébként a Színlabnak azzal kapcsolatban valamilyen kutatása, vagy eredményei, hogy az ügyfelek azok maguktól indulnak el a Színlaphoz valamilyen laborvizsgálatra, vagy ezt általában már valaki tanácsolja nekik, vagy éreznek valami problémát? Van erre valami statisztikátok, hogy ez hogyan történik az ügyfeleknél?
Igen, ezeket a statisztikákat próbáljuk up-to-date tartani. Ma Magyarországon nagyságrendileg a pácienseinknek túlnyomó rész inkább ilyen 70%-a, az magától jön, doktor internet, most már nem azt mondom, hogy doktor Google, de már azért a ChatGPT is nagy segítsége, ugye? Úgyhogy vannak
ennek egyébként
olyan...
vannak veszélyei, amiket már ti is érzékeltek?
Hát az a probléma ezzel, hogy rengeteg olyan vizsgálatot vesznek ilyenkor mondjuk a kosarukba, aminek nem feltétlenül van értelme. Tudom, hogy most én azon az oldalon állok, hogy minél több vizsgálatot vegyenek az emberek, de ez nem igaz. Mi azokat a vizsgálatokat szeretjük elvégezni, aminek van értelme, nem feltétlenül azokat, amiknek nincs, és most mondok egy félelmetes adatot, ma Magyarországon egy harmada a vizsgálatoknak halálosan felesleges. Egyébként nagyon sok az állami.
Hát szó szerint. Tehát félre.
Ezeket viszont érdekes mondom, nem a páciensek gyűjtik maguknak, hanem sok esetben sajnos az előírtaknak megfelelően mondjuk egy orvos tanácsolja ezt, miközben egyébként már van arra egy modernebb eredménye a páciensnek, és nem is kellene megcsinálni. Tehát igazság szerint itt ugye ez az egész labor működés, vagy a labor technológia, mint egyébként más területe is az életünknek, nagyon technológia vezetett. Most, hogyha az belegondolunk, hogy az elmúlt 20 évben mennyit változott a körülöttünk lévő technológia, akkor elképzelhetjük, hogy ugyanez a laborra is igaz. Ezért van annyiféle vizsgálat, ezért van olyan mélységű vizsgálatok tömkelege jön ki évente a piacra, és akkor mondjuk gondoljunk bele, hogy a nagy rutin összetétele mondjuk változott-e az elmúlt 20 évben. Hát nem feltétlenül, pedig változhatna.
Egy picit az anamnézisre visszamennék, mert látni szeretném azt, hogy honnan gyűjti az adatokat. Egy teljes egészségügyi idővonalból gyűjti, és hogy honnan kapja meg ez esetben a Színlab ezeket az adatokat. Ezek mennyire pontosak ezek az adatok, és megvan-e mindenkinél?
Maga ugye az okos leletnek ez a adattava, ez a data lake, ez ugye egy 20 éves adatgyűjtés, ezek nem tegnapi adatok, hanem nagyjából a 90-es évektől a 2000-es évek elejéig gyűjtötte egy egyetem és a egyetemi klinikák és a hozzátartozó egyetemi oktató kórházak, és ezt az óriási adatmennyiséget, anamnesztikus kézzel írt papíros adatokat adták át egy projekt kapcsán programozóknak, és ennek a projektnek ez egy olyan céllal jött létre 2014 környékén, hogy szüksége volt a klinikának arra, egyébként szerintem zseniális ötlet volt, hogy hogyan lehet daganat előrejelző szoftvert felépíteni, és hát ahogy az ugye lenni szokott, itt is egy kicsit több mindent sikerült a kutatás során megcsinálni, nagyjából 5 évig dolgozott ezen egy szoftverfejlesztő brigád, és gyakorlatilag ők 2019-ben kezdték el a közös munkát, aztán a Színlabbal, hiszen ugye jól tudjuk, hogy labor eredmény az rengeteg készül évente, csak Magyarországon ugye mi is nagyjából 30 millió vizsgálatot végzünk el. Ez azért van, mert ahogy az előbb említettem, a legprimitívebb vagy a legalapabb diagnózis a labordiagnózis. 10 betegorvos találkozóból 9-nél hangzik el az, hogy mennyire laborba. Tehát így kell elképzelni, rengeteg laboradat készül, tehát ha rengeteg laboradatod van, és rengeteg anamnesztikus adatod, akkor ezeket ténylegesen össze is tudod hasonlítani. Amire azonban érdemes felkapni a fejünket, vagy megvizsgálni másik oldalról is, a labor az egy pillanatkép. A labor az nem mozgókép. Mi nem tudjuk, hogy mit csináltál tegnap. Nyilván nem tudjuk azt, hogy az előtt mit csináltál, de azt se tudjuk, hogy mit csinálsz holnap. Tehát mi azt tudjuk, hogy most milyen állapotban vagy. Abban az adott pillanatban, amikor a vért levesszük. Abban a pillanatban tudjuk, hogy hogy vagy. Mi utána mondunk valamit, hogy mit csinálj, hogyha esetleg a konzultációt igénybe veszed, de attól függetlenül, hogy ott te azzal mit csináltál, azt már maximum majd visszamérni tudjuk.
Mikor fordulhat elő, hogy hamis biztonságérzete van valakinek ezek után, a szűrővizsgálatok után?
Hát ez egy jó kis ilyen pszichológiai kérdés. Szerintem, hogyha nem megfelelő vizsgálatot vásárolsz, és nem megfelelő helyen csináltatod meg. Van nagyon sok olyan labor, aki nem akkreditált, nem olyan minőségben dolgozik a magyar piacon is. Hála Istennek mi kihúzhatjuk magunkat, hiszen akkreditált státusszal rendelkezünk, és a legmagasabb minőségi elvárások felett is megfelelünk az elvárásoknak. Ugye ezt szoktuk ilyenkor mondani, hogy teljesen mindegy, hogy Kisvárdán mész be a színlaphoz, vagy Londonba, ugyanazt a minőséget fogod kapni. Úgyhogy szerintem a fals megnyugvás az innen a két dologról eredhet. Amiről a páciens nem tett, ez az, hogyha rossz helyre megy be, hiszen nem feltétlenül tudja, hogy kik a minőségi szolgáltatók. Arról viszont esetleg szerintem tehet, hogyha rossz vizsgálatokat vásárol össze magának, és csak a ChatGPT-nek és a Google-nek hisz. Ilyenkor érdemes egyébként azokat a konzultációs lehetőségeket végignézni, amik a labor meglátogatása előtt elvégezhetőek. Itt is vannak már online elvégezhető konzultációk viszonylag kedvező áron, és akkor az emberek megbeszélhetik laborszakorvossal, hogy milyen vizsgálatokat érdemes megcsinálni.
Egyébként ez a kérdés, hogy mennyire hihetünk egy leletnek, ez visszavezetnék a Tamás néhány gondolattal ezelőtti mondataira, hogy ez mindig egy aktuális lenyomat. Tehát, hogyha a kezedbe kapsz egy leletet, ami a tegnapi vagy tegnap előtti vérvételednek a következménye, és abban valamilyen adat, valamilyen határértéktől jobbra-balra föl-le eltér, akkor csináltatsz még egyet, és akkor tuti, hogy nem ugyanazt fogod kapni két nappal később, sőt, már két órával később sem teljesen ugyanazt kapod, és akkor ilyenkor azért jön egyfajta elbizonytalanodás a beteg részéről, hogy most akkor melyiknek higgyek. Úgyhogy ilyenkor mindenféleképpen jó azért szakemberrel konzultálni, mert tényleg jöhet egyfajta eltévejedés a beteg részéről. A másik dolog, amit még szóba akartam hozni, ez a Dr. Google történet, hogy ez gyakorlatilag egyre nehezebben kezelhető az egészségügyi szakemberek körében, mert nem
tényleg?
Persze, mert nem ritkán már úgy érkezik meg a páciens a szakor.
Tudom, mi a bajom.
Szó szerint.
Gyógyítsanak meg.
Nem. Én már azt is megnéztem, hogy erre melyik gyógyszer kell, és abból a 100 mg-os verziót kérném szépen felírni két doboz. Tehát ez azért ma már nagyon sok betegnél így megy, hogy felkészülten érkezik, amivel alapvetően nincs probléma, csak rettenetes mennyiségű zűrzavaros információ kering azért az interneten, és nem csak egészségügyi témában, hanem nyilván sok más témában is, úgyhogy nagyon sokszor komoly mellévetődések vannak azért. Meg aztán utána ilyenkor van, aki nem is megy el orvoshoz, hanem majd megoldom én a saját problémámat, mert tulajdonképpen megtaláltam a Google-ban az ellenszert.
Ez az érdekes egyébként, hogy erről valahol fog-e készülni statisztika, hogy ez a fajta megint csak hamis biztonságérzet, ez hova vezethet? Amit az internet nyújtotta információkat.
Ez egy generális társadalmi elhűlés irányába vezet, de szerintem egyikünk se szociológus.
Robi, ez kiméletlen.
Az igazság az kiméletlen szokott lenni. Egyébként visszatérve az eredeti kérdés, hogy a statisztikáknál, ami viszont sajnos megfigyelhető, hogy ugye a 20% a kb. A páciensnek egy preventív cél, a szűrő cél érkezik. Na, ők egy kicsit most azért az egészségügyi rendszerből kiszorulnak. Hát igen, most már ugye mondhatjuk, hogy ez egy kvázi extra költés lenne számukra. Úgyhogy igazság szerint ez egy probléma itt a magyar lakosság körében. Illetve ami még...
Ja, mert ugye erre most arra célzol, hogy nem költenek mostanában erre
így
az emberek
van,
a prevencióra?
Van, mostanában kevesebbet. Én inkább azt mondom, hogy kevesebbet költenek.
Ez illetve... az alvásból csípünk le időt, mert hogy az úgyse fontos, akkor úgyse csinálunk semmit.
Igen, illetve alapon. Nem vesznek meg olyan vizsgálatokat, amiket előtte megvettek. Tehát mondjuk a kosár értéke a vásárlásoknak az sajnos csökken. ment, tehát éppen úgy, ahogy mondjuk a közértbe, nem tudom én, régen belefért még két dolog a kosárba, itt sajnos ugyanez elmondható, hogy ez most nem fér bele. Úgyhogy itt kell még okosabban összeállítani a labor szakorvosainknak a termékeket, hogy még jobb áron esetleg olyan plusz szolgáltatásokat juttathassunk az ügyfeleinknek, amik segítik őket egy kedvezőbb áron, de gyors kiszolgálással ráterelni őket a terápiára, és egyébként pontosan ez a célja az okos lelet pajzsmirigynek, ugye, hogy hogyan lehet úgy megállapítani pajzsmirigy betegséget, hogy ez minél gyorsabb eredményt adjon, és minél előbb elindulhasson az ember a megfelelő szakember irányába, hogy a terápiája meglegyen, mert ugye maga a pajzsmirigy egy elképesztően összetett tünetegyüttessel járhat, hogyha ezzel probléma van, és nem feltétlenül gondolunk arra, hogy egyébként azzal van problémánk. Tehát mondok egy egyszerű példát, ha nem alszol jól, és a hajnalba fölébresz az éjszaka közepén, akkor max azt gondolod, hogy stresszes, vagy simán lehet, hogy egyébként a pajzsmirigyeddel van probléma. Mert azt ugye tudod már, hogyha nem tudom, ilyen hirtelen súlycsökkenés, vagy súlynövekedés áll be az életedbe, akkor rá lehet fogni a pajzsmirigyre. De nem feltétlenül van ez sem így, és ezért kell elmenni ilyenkor egy laborba.
Annyira kíváncsi lennék, hogy a Robi miért mosolyog.
Mert olyan elképetten hallgattad ezt, és az látszott hogy úristen, ma reggel fölébredtem 5-kor, és akkor
ezek is kutakodik az agyamban.
Akkor biztos pajzsmirigy problémám van.
De tényleg egyébként pont erre gondoltam.
Hát azért ez nem ilyen, hogy hajnali 5-kor fölébredtem.
Másfél év az másfél év.
És egyébként is híztam 15 dekát a héten.
Mondjuk akkor az már gyanús. Tehát ez, ha már kettő van, tudod, az már gyanús. A hajad, az minden.
Hajam, az mindig tart.
Szóval ezek ilyen alapvető kérdések. Ilyenkor az ember életében, nem tudom, fölkelek hajnali 2-kor, és nem tudok elaludni 3-4-ig újra, tehát visszaaludni, és ez mondjuk folyamatosan megtörténik, akkor az egy probléma, és ez felhívhatja egyébként a figyelmet arra, hogy rossz a pajzsmirigyünk. Ilyenkor érdemes egyébként elslattyogni egy laborba, ott ennek megfelelő vizsgálatot venni, nem a doktor Google-től tanácsot kérni, mert lehet, hogy akkor
én már nem merem.
80 féle vizsgálatot ír össze, és nem kell 80 féle, lehet, hogy elég egyébként 10 féle, és ha ezt egy szakember elmondja neked, akkor a pénzednél is maradsz, nem lesz rossz élményed, nem kapsz olyan eredményeket, amiket nem értesz, és gyakorlatilag egy konzultációs során elmondják neked, hogy mit csinálj. Nagyjából ez lenne szerintem a legeffektívebb, mind pénzügyileg, mind pedig gyógyításügyileg.
Gyakori mondat az, hogy nekem nem mondja meg senki, mit csináljak.
Hát a férfiak körében persze nem is járnak laborba. Hát. Ja, aztán igen. Otthon ugye majd elmondják nekik, hogy mit kell csinálni, és ezért eljön.
Igen, mert otthon azért mégsem mond nemet.
Hát persze, otthon azért kimondják, hogy mit kell csinálni.
Záró kérdéskör ugyanide ez a pajzsmirigy vizsgálathoz. Ugye most elég sok podcastet meg lehet hallgatni egészségügyi témában, vagy nem csak egészségügyi témában, de azért ez egy téma a pajzsmirigy, tehát hogy sok mindenért felelősségre vonható a pajzsmirigy. Ez nyilván sokszor azért ez segít, hogyha az embereknek van egy ilyen egészségtudata, egy általános egészségtudata, de hogyan lehet ezt akár a színlabnak, akár bármilyen egészségügyi intézménynek ezeket a tévképzeteket helyrerázni, hogyan tud rendet tenni az emberek fejében egy ilyen prevenciós vizsgálat?
Hát erre ugye több megoldási lehetőség is van, és javaslat is. Ez az első legfontosabb, hogy konzultáljunk, tehát ha lehet, akkor beszéljünk, mielőtt a laborba megyünk egy szakemberre, miután a laborba voltunk is, beszéljünk egy szakemberre, ne bízzuk munkat teljesen azért az internet segítségére, illetve elindult ugye a Színlab Akadémia, ami egy nagyon fontos kiegészítő és egy hiánypótló szerintem aktivitás az életünkben. Itt e-learning felület az emberek elmélyedhetnek bizonyos témakörökben, milyen hatással van ránk a vitamin, miért fontos a vitamin szedni. Rengeteg reklámot látunk róla, de azért egy reklámspotba nem feltétlenül fognak elhangozni azok az információk, amik mondjuk a vitamin háztartással kapcsolatban érdemes magunkra felszedni, mint tudás. Hogyha ezekkel a tudásokkal kivértezzük magunkat, még akkor sem mondjuk meg az orvosnak, hogy mit kell csinálni, hanem akkor legalább érteni fogjuk, hogy az orvos miken gondolkodik, miközben velünk foglalkozik.
Tamás, nagyon köszönjük, hogy bejöttél ma hozzánk. Jövő héten szintén találkozunk, és akkor egy picit, most, hogy már így megemlítetted a Színlab Akadémiát, arról is szeretnék majd beszélni.
Köszönöm úgyhogy, szépen a lehetőséget.
Úgyhogy találkozunk jövő héten is. Robi?
Köszönöm az itt létet, meg a meghívást.
Én is köszönöm mindkettőtöknek, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.